Gánában járunk tehát, a legnagyobb aranykitermelőket nézzük sorra, és hát nem tudom, hogy abból, amit Gerendi Zoltán elmondott, abból össze lehet-e rakni azt, hogy Gánát kik lakják. Minden esetre itt azért elég komoly népek vannak, az akánok, az evék, a moledagbanék, a guánok, a gadangbék és stb., de ők a legnagyobb népcsoportok Gánában.
Viszont ugye amellett, hogy kiváló gazdasági potenciállal bír, a demokrácia indexük is a legmagasabbak között van. Na. Afrikában ugyanolyan a besorolása például az Economist Intelligence Unitnál, mint magyarországi. És Afrika északi részén igazából ők egyedüliként vannak ezen a szinten, nagyon érdekes országról van.
Szóval, na, itt van Feledi Botond külpolitikai szakértő, majd ő elmondja. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Abszolút így van, tehát az Intelligence Unitnak ugye ez a négyskálás rendszerében a második csíkban, a flawed democracy, tehát a nem tökéletes demokráciában, vagy hogy fordítjuk ezt szépen, található meg Gána hazánkkal együtt. És ez
pont
jelenti,
jó, hogy hozzátetted, mert akartam kérdezni, hogy mi hol vagyunk, de hát akkor mi is ott vagyunk a flawed democracy-ba. Jó, hát akkor jó,
hát
tudni.
Ez egy nagy csoport, és alattunk még van kettő, tehát vegyük így, hogy a top csoportban azért nehéz bekerülni.
Igen, csak Afrikában ez a legmagasabbak közé tartozik, Európában pedig ugye inkább az alján helyezkedik el, de a besorolás az nagyjából olyan az, igen.
Perspektíva számít, illetve az tény, hogy ugye a gánaiak is megértek annyi katonai diktatúrát a gyarmati sorból való önállósodás után, hogy tulajdonképpen az egyik legügyesebb alkotmányt írták meg, és ezt tudják is tartani. Tehát a 90-es évektől kezdve tényleg egy működő demokratikus váltógazdaság képét mutatják. Nyilván, amit most itt felsorolta, hogy kik lakják Gánát, tehát a törzsi, etnikai ellentétek azért nem tűnnek el, ezt tudjuk jól. Ugye a mostani elnök, ez egy elnöki rendszer, ő maga is egyébként egy abszolút sok évszázados családból származó, komoly politikai dinasztiának a tagja, mind anyai, mind apai ágon. Ugye ilyet egyébként megint elég sokat látunk Afrikában, tehát a társadalmi mobilitás még a működgető demokráciákban sem biztos, hogy annyira példaértékű. Na most ezzel a rendszerrel viszont tényleg egy relatív stabil gazdaságot tudtak kiépíteni, mert hogy a befektetők nyilván szeretik azt, hogyha valamennyire működik az igazságszolgáltatás és a jogszolgáltatás, ne adj Isten, jogállamiságnak a jeleit fel lehet fedezni. Úgyhogy ez így is volt. Ami a bányászatra külön érdekes, hogy ugye Gánában a brit gyarmati hatóságok se engedték egyáltalán, hogy a helyiek saját szakálukra bányásztanak, és aztán később ez még a diktatúrák alatt is így volt, tehát 89-ben engedték meg az embereknek, hogy ezeket a kis egyéni bányáskákat, tehát hogy kvázi egyéni vállalkozóként bányásztanak. Most ez ugye azért egy ennyire gazdag erőforrásokkal rendelkező országban nyilván odahozott nagyon sok bevándorlót, köztük több tízezer kínait.
Sejtettem, hogy valahogy, ha van egy bauxit, arany, kakaó, akkor előbb-utóbb ott megjelenik Kína. Meg hát ugye ez talán, amit mondasz, ez a Gyere haza fiatal gánai verziójának volt a része, program része, amikor azt akarták, hogy rengetegen mentek el ugye Gánából, hogy jöjjenek haza, és akkor így különböző ilyen vállalkozásokat ösztönöztek ezzel.
Így van, tehát hogy meg itt tényleg az amerikaiak is betettek rengeteg pénzt, még az Orosz Föderáció is így a háború előtt, háború alatt is nem sokkal egy-egy milliárdos üzleti alapot bedobott a gánaiaknak, és hát a kínaiak természetesen próbálkoznak a bányászat megszerzésével különböző hitel-kollaterel szerződésekben. Tehát itt mindenki megpróbál nyomulni. A társadalmi hangulat egyébként a kínaiakkal szemben pont ezért lett negatívra fordítva, mert ugye ezek a kínai bányászok ugye illegálisak a gánai jog értelmében. Pont 2017-ben, 2019-ben is volt egy-két nagyobb intézkedés, hogy az illegális bányászokat kiszorítsák az országból. De hát ez nyilván nem egy könnyű történet ennyi szárazföldi határa, meg hát azért a lokális politikai korrupciónak a jelenlétével. És emiatt aztán most például csak az egyik érdekesség, hogy a Sydney Morning Herald is arról írt, hogy egy ausztrál bányavállalatnak aláástak ilyen kis egyéni kínaiak a területére, és akkor onnan vittek ki még, de mondjuk 200 milliónyi aranyat. Tehát nem az, hogy így egy kicsit elkapítultak ott, hanem aláástak nekik, és onnan
ez is hihetetlen. Jó.
Ki az aranyat. És most a legutóbbi cikk, amit már tényleg én is csak elképedve néztem, hogy még a ennek egyik magán birtokán is kialakult egy illegális bányatevékenység. Tehát erre van egy külön szó, a galamsey, ami azért jól mutat, és ez nem most alakult ki, tehát ez egy évtizedes bevezetett kifejezés arra, hogy illegális bányászat. És hát ez sajnos sújtja az országot. Egyébként pont a kakaóval egy ördögi kört alkot, hiszen ahol elkezdenek bányászni, ugye ez főleg a bauxitnál is felszíni fejtéssel történik, ezért aztán a környékbeli farmerek és kakaótermesztőknek ez nyilván nagyon károsan befolyásolja az egész termését, ezért aztán ők is elmennek a bányaszektorba, ami aztán még több termést tönkretesz. Tehát ez egy elég csúnya ördögi kör. Egyébként még így is, hogy egy relatív vidám afrikai országról beszélgetünk, azért a 15-24 éves korosztályban 50%-os munkanélküliség mellett. Tehát nyilván őket se lehetetlen elvinni bányászni, és ugye itt azért még mindenféle más is próbálnak kihozni a föld alól. Úgyhogy hát ez az egyik része a történetnek. Kína egyébként nem vette be olyan szinten, mint néhány más afrikai országot, akikről beszélgettünk, tehát van egy-két nagy projekt. Itt ugye azt mondták, hogy adnak 2 milliárd dollárnyi hitelt, hogyha utána 20 évig a bauxit termelés meghatározott részére licencet biztosít nekik a gánai állam. Erről van egy egyébként értelmes közbeszéd vagy párbeszéd is, hogy ez most jó ötlet, nem jó ötlet, viszont ezt eléggé elmosta a gazdasági válság. Tehát ez Zoli most nem nagyon érintette, de egy tavaly december óta egy komoly gazdasági válság van, tehát kifejezetten rosszul teljesít a pénzük, a SEDI hirtelen elszaladt a GDP arányos államadóság 80%-ra, és hát egy 40%-os fogyasztói áremelkedés történt októberben. Tehát itt decemberben nagyon-nagyon-nagyon komoly.
Akkor most már értem ezt, hogy beindították ezt a fenntartható fejlődési programot, és erre az ENSZ is adott egy, hát forintba kifejezve olyan 170 milliárd forintnyi támogatást, és szerződést kötöttek a fenntartható fejlődés támogatására. Egy jó pár ilyen nemzetközi programot látunk, akkor ez valószínűleg ennek a hatására alakulhatott ki.
Hát ennek a rész. És ez mind azért történhetett meg, mert az IMF-tel, akit azért ők se szerettek mindig igazán, de, és ez egy érdekes lélektani pillanat, hogy végül nem egy óriási kínai hitelbe szaladt bele az ország, hanem idén márciusban a 3 milliárd dollárt az IMF-től vették föl. Tehát most eljutott oda Gána, hogy ezt felvette, a pénzügyminisztert egyébként még a saját pártja is elkezdte kitúrni a pozíciójából, tehát ez is egy nagyon komoly belpolitikai fejlemény, hogy a parlament a saját elnökének, a saját miniszterét úgy tűnik, hogy kitúrja. Egyébként ő a párt Simicska Lajosa, tehát ugye a párt pénztárnok az, aki pénzügyminiszter, ugye itt tipikusan azért pártlojalisták a miniszterek, hogy ne legyen gond a kormányzással, és ez egy elég komoly vízválasztó, hogy a saját párt is fellázadt ellene. Tehát ez a mostani alaphangulat, és ezt próbálják stabilizálni, hogy ebből ne legyen tartós gazdasági válság. Ugye minden adott, hogy ne legyen, tehát ezt megoldhatják.
Igen, igen.
Itt, hogy az IMF is beszállt meg pláne.
Hát ja, érdekes. Közben azt is találtam, most a mondókádhoz nincs köze, de érdekesség, hogy ezt engedélyezték, ugye a malária a világ egyik leghalálosabb betegsége, és ezt a területet kimondottan sújtja, hogy itt engedélyezték az Oxford Egyetem kutatói által kifejlesztett malária elleni vakcinát. Úgyhogy, mert ugye percenként egy gyerek hal meg a szúnyogok által terjesztett betegségben Gánában. Brutális.
Igen,
sajnos.
Hát ez tényleg nagyon... Jó, hát szubszaharai régióról beszélgetünk, meg hát ugye 700 kilométer az ország észak-déli irányban, tehát azért itt nyilván nagyon más. Ugye pont északon, Burkina Faso szomszédságában, ott azért az iszlám militisták is egy kérdés, meg a szomszédos államoknak a Wagner csoporral való együttműködése, azt is itt a múlt évben azért egy kicsit kiélezte a kapcsolatokat a két ország között egy adott pillanatban. Csak a tréfa kedvéért, de megnéztem, hogy ezt a 700 kilométert közúton hány óra alatt lehet megtenni, és egyébként nem olyan vészes a helyzet, tehát 14 óra alatt meg lehet csinálni. Ugye mondjuk ez Magyarországról 14 órát autózni, akkor az ember már Brüsszelben van alapvetően, és az 1200 kilométer, tehát egy kicsit rosszabbak azért az állapotok, de azért lehet autózni az országban. Úgyhogy hát így vágnak bele ebbe, hogy a demokráciájuk milyen hatással lett jön ez a gazdasági válság, és szerencsére az látszik, hogy beindul a pártdemokrácia, ami azt hiszem, hogy egy csodálatos reakció, hogyha ez fenntartható.
Hát, aha, kíváncsian figyeljük az eseményeket, vagy fejleményeket, Botond, nagyon szépen köszönjük neked.
Hát meglátjuk, hogy a gánai oktatás mellett még miket irigyelhetünk-e. Köszönöm szépen.
Köszi szépen.
Szép napon, szép hetet is.
Szervusz.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, és ezt mondjuk el gyorsan, hogy miket, még egy tapasztalat Milántól, mert nagyon érdekes. A legjobb élményem Afrikából, Gánában a biztonság, oktatás, felvilágosultság tekintetében. Landolok Akrában, és megyünk be a reptérről taxival a városba, két nigériai kollégámmal, a taxis rádiót hallgat, és nem zene van, hanem valami vita, beszélgetés, de mintha egy teremből közvetítenének, nem is stúdióból. A taxisofőr hümmög, kommentál, néha bosszankodik. Nem foci meccsnek hangzik, nem értem, mi van. Kiszállunk a kocsiból, kérdezem a kollégákat, hogy mit hallgatott. Hát a gánai alkotmánybíróság élő közvetítését hallgatta, amit egy fontos emberi jogi kérdésről tárgyaltak, azt vitatták meg. Hát, kívánok ilyet magunknak is. Ciao Milán, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, Gánában jártunk, tehát adóvilág rovatunkban.